Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Fidesz-KDNP támogatottsága változatlan a júniusi európai parlamenti választás óta, amely kényelmes többséget jelentene egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson, derült ki a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásából. A Tisza párt 5% pontot erősödve 35%-on áll, plusz támogatói azonban nem új szavazók, hanem a többi ellenzéki párt korábbi támogatói. Az utóbbi három hónapban a DK, a Mi Hazánk és a Momentum tábora is gyengült, olvasható az intézet közleményében. Érdekességként emelték ki, hogy a Tisza párt a kormánypártoknál kevesebb tartalékkal rendelkezik, mintegy 170 ezer szimpatizánsa nem biztos a választási részvételben. A teljes felnőtt népességnél kevesebb, mint 2,2 millió szimpatizánsa, és csak nem 2 millió aktív szavazója van jelenleg. A Nézőpont Intézet szerint négy párti lenne a parlament, ha most vasárnap lenne a választás, a Fidesz-KDNP és a Tisza párt képviselői mellett csak a Demokratikus Koalíció és esetleg a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe. Ha a kisebbségek jogai biztosítottak egy országban, az segíti a szülőföldön élésüket és maradásukat, hangsúlyozta Széli Katalin miniszterelnöki főtanácsadó Budapesten a Kárpát-medencei kisebbségi jogi kalauz 5. kötetének bemutatóján. Széli Katalin elmondta, a felvidéki, a muravidéki, az erdélyi és a kárpátaljai magyarság helyzetét bemutató kötetek után most egy összefoglalót készítettek. A kisebbségek védelmének jogi keretei és jogalkalmazási tapasztalatai, a Magyarországgal szomszédos országokban című kiadvány, az alkotmány, az alaptörvény, az oktatás, a kultúra, a média, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szemszögéből mutatja be a szomszédos országok kisebbség jogi szabályozását, valamint azt, hogy a hatályos szabályok mennyire érvényesülnek a közéletben. A kiadványok egyrészt segítik a szomszédos országokban élő magyarokat a jogaik megismerésében, másrészt hozzájárulnak ahhoz, hogy Európa számára is javaslatokat lehessen tenni a kisebbségvédelem tekintetében, ez ugyanis Európa stabilitását is szolgálja, közölte a főtanácsadó. A Matthias Corvinus Kollégium olyan intézmény, amely a magyar nemzetügyét szolgálja, a magyarság értékeit akarja megőrizni, hangoztatta a miniszterelnök politikai igazgatója, a Matthias Corvinus Kollégium kuratóriumának elnöke a szervezett tanévnyitó ünnepségén Budapesten. Orbán Balázs úgy fogalmazott, a kollégiumból kikerülő fiataloknak, az új generáció tagjainak fontosabb lesz a magyar érdek, mint bármely globalista ideológia. Nem arra használjuk az erőforrásainkat és tehetségünket, hogy még több globalista gondolkodású embert adjunk a világnak, fogalmazott. Véleménye szerint ezért is támadják az intézményt, amelynek mára súlya és tétje van, bírálóik a kollégiumot illiberális janicsárképzőnek nevezik, kritizálják nemzetközi jelenléte és színvonalas fórumai miatt, illetve azért is, mert a külföldön tanuló hallgatóinak és kutatóinak jó ösztöndíjat adnak. Évről évre egyre több a diák, egyre több a jelentkező, egyre jobbak az oktatók, egyre több a nemzetközi partner, egyre nagyobb a leadott intellektuális teljesítmény, fogalmazott Orbán Balázs. Többletforrást biztosít a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatal számára a Röszkei, a Tompai és a Herceg-Szántói állomány bővítésére, korszerű technikai eszközök beszerzésére, jelentette ki megküldött közleményében a pénzügyminisztérium. A fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben gyorsabbá válhat a határátlépés a magyar-szerb határszakaszon. Technikai eszközök beszerzésére és a pénzügyőr létszám bővítésére tett javaslatot a kormánynak a határellenőrzési tárcaközi munkacsoport a magyar-szerb határszakaszon. Ennek alapján a határátlépéssel járó várakozási időtartam csökkenéséhez szükséges eszközök beszerzése, valamint létszámbővítő intézkedésekre 2024 és 26 között több lépcsőben összesen 3,7 milliárd forintot biztosít a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A Röszkén szolgálatot teljesítő pénzügyőrök létszáma 78, míg a Tompai és Herceg-Szántói határkirendeltség határrendészeti állománya 125 fővel bővül 2024-25 során 3 ütemben. Sport. A sportpisztolyban bronzérmes Major Veronikát, illetve a Párizsi olimpián és paralimpián szerepelt többi magyar sportlövőt köszöntötte a szövetség. Az ünnepi esemény Major Veronika fináléjának döntő perceinek levetítésével kezdődött, majd a Magyar Szövetség vezetői, Nagy György elnök és Sinka László főtitkár, illetve Schmidt Gábor sportért felelős helyettes államtitkár és Fábián László a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára méltatta a sportágnak 20 év után először 5-karikás érmet szerző majort, továbbá valamennyi olimpikont. Végül az időjárásról. Derült napos, száraz időre számíthatunk, néhol kevés gomoly, illetve fátyol felhővel. A maximum hőmérséklet 21 és 25 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Túli Magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a Kossuth díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünket az Írók Szovjet Barát és Magyar Érzelmű csoportjáról, az 50 évvel ezelőtti Ungvárról, az NDK-ban végzett katonai szolgálatáról és a rendszerváltás előtti magyar autonómiai törekvésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Meg is jelentek az írásaim nagyon ritkán, mert ritkán volt rá alkalom. Tehát volt egy megyei lap, amely két nyelvű volt, eredetileg ukrán nyelvű volt, csak volt magyar nyelvű változata, a Kárpáton túli ifjúság, és emellett ott volt a napi lap, a Kárpát igaz szó, amely a Szovjet Kommunista Párt megyei bizottságának volt a fóruma. Annak is voltak nagyon ritkán irodalmi anyagai. Meg is jelentek így elvétve ezek az írások, de aki atyáskodott felettünk, akinek a tanácsait nagyon szívesen hallgattuk, az Kovács Vilmos volt. A másik jelentős kárpátaljai magyar íróköltő Balla László volt. Ő volt a Kárpát igaz szó főszerkesztője, és hát ő volt az, aki irodalmi ügyekben diktált. És természetesen mindenben eleget tett a Szovjet Kommunista Párt elvárásainak, az ideológiai elvárásainak. Ők ketten eléggé furcsa viszonyban voltak egymással, sokat vitatkoztak, sok nézeteltérésük volt, de Kovács Vilmos volt a tehetségesebb. Ballának ezért is megvolt az oka, hogy mellőzze, amikor csak tudja. 1965-ben Kovács Vilmosnak megjelent egy regénye, akkor adták ki, de éveken át ült a kiadó a kéziraton, azért, mert Balla László akadályozta a megjelenését. Ennek az volt a címe, hogy Holnap is élünk. A magyarországi irodalom kritika 60-as, 70-es években, tehát a 70-es években egyértelműen azt mondta, hogy ez a kárpátaljai magyar kisebbség regénye. Na most ezt...
77-ben halt meg, akkor nem is élte meg, hogy kiadják?
De 65-ben megjelent.
Ja, megjelent.
65-ben jelent meg a regény, csak... Az volt a gond, hogy erősen megcsonkítva jelenhetett meg 65-be, és még így is, mert a legfőbb gond az volt vele, hogy beleírta, megemlítette a kárpátai magyar férfiak 44-es elhurcolását. Nem direkt módon, hanem a szereplők szájából kijött szóba. Az édesanyja mondja a fiának, a főhősnek, hogy fiam, hát azt mondja, nyakunkon a nyár, aratni kell lassan, de nincsenek itthon a férfiak, akik levágják. Hát azt mondjam, elvetettük, de ki fog learatni? Hát azt mondja, eredj be az irodába, és azt te tudsz a nyelvükön, mondja, és beszélj velük, hogy adjanak már választ, hogy mi lesz, mikor jönnek haza a férfiak. Mert azt mondják, soknak már halál híre jött. Na hát, amiért ezt a problémát megemlítette, tehát kárpátai magyarok sors tragédiáját, ezért aztán úgy döntöttek, hogy még a sokszoros cenzúra után is sem hagyják, hogy ez a könyv érvényesüljön, és a könyvtárak polcairól leszedették, és Kovács Vilmos fokozatosan üldözött lett.
És önöknek meg egy példakép.
Nekünk meg a példaképünk volt, és ezért Balla László 1971. augusztus 20-án megjelentett egy cikket a Kárpát igaz szóba, egy nagy féloldalas cikket, amely arról szólt, hogy a kárpátaljai írással foglalkozó fiatalság elidegenedett a szovjet valóságtól. Elidegenedett, és ez a nyugati burzsoá társadalmakra jellemző. De hát nekik mi joguk van rá? Az érthető, hogy a nyugati fiatalság elidegenedik attól a társadalomtól, amelyel nem tud egyetérteni, amelynek a politikájával, de hát az, hogy a mi szovjet valóságunkban ilyen nem létezhet. És ott nekem két versemet bírálta, szedte ízekre, és hát én lettem az egyik célpontja ennek a támadásnak. De Kovács Vilmos, akit név szerint nem említett, meg az S. Benedek András barátunk, aki hát abban az időben ő volt a legfontosabb szervezőnk, őrá hallgattunk a legtöbb kérdésben, és tehát gyakorlatilag lesepertek minket akkor az asztalról, és 8 éves szilencium következett eztán, amikor nem jelentettek meg az írásaink. Ennek az lett a következménye, hogy ezt a cikket kivizsgálták az egyetemen, a párbizottságot felelősségre vonja, a KISZ bizottságot, hogy nem figyelnek oda, hogy a fiatal irodalmárok hova fejlődnek, mik, hova alakulnak, nevelésükkel nem törődnek egyáltalán. Persze azok igyekeztek pótolni, összehívtak egy nagy-nagy gyűlést, ahol természetesen ott voltak a titkosszolgálat emberei is, és a tanszék tanárait arra késztették, arra vették rá, hogy ezeket az írásokat, amelyeket ő bírál, ítéljék el. Tanszék tanárai megtették. Ennek az lett a következménye, hogy fokozottan figyeltek bennünket ettől kezdve, nyomunkba volt állítva titkos szolgálat, De ez még nem volt elég. Még ezt talán megbocsátották volna, hanem válaszoltunk, közösen írtunk egy beadványt, amelyben elmagyaráztuk, tehát kifejtettük a saját álláspontunkat. Nem én voltam a fogalmazó, nem Kovács Vilmos és S. Benedek András, meg már akkor hozzánk csatlakozott a tanszékről Fodó Sándor. Fodó Sándor, aki később a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség első elnöke lett. Ő volt az egyik kedvenc tanárunk. A beadványt aláírattuk. Abban az időben úgy számítottuk, hogy olyan 300 emberrel, de pár éve előkerült egy aláírt példány Magyarországról, árverésre bocsátották valamelyik antikváriumba. Nem tudom, hogy hogy került oda. Utána lehetne járni, de megszámoltuk az aláírásokat rajta, csak 180 vagy valamennyi aláírás található rajta, de én voltam az egyik szervezője az aláírásgyűjtésnek. Ezért aztán különösen a figyelem középpontjába kerültem, és 72. januárjában a Tiszatájban megjelent két versem, amelyeket a Kárpát-Igazszó főszerkesztője azonnal ukránra fordított és vitt a területi párbizottságba, hogy nézzék meg, hogy még ennek ellenére is, hogy miket írnak ezek, és engem kirúgtak. Úgy rúgtak ki, nem azzal indokolták, hogy szovjetellenes irodalmat művelek, hanem elhúztak a fél évi vizsgákon bizonyos tantárgyakból. Ez az egyik a katonai taktika volt, a másik a szocializmus politikai gazdaságtana, és a harmadik meg a 20. század világirodalom, amit ukrán nyelven adtak elő, és ezen a vizsgán külön tanár, az idegen nyelvű kar dékánja, aki a Ukrán Írószövetségnek a területi pártitkára volt, ő vizsgáztatott engem, külön eljött, hogy vizsgáztasson. És mindegy, akármit mondtam, nem mondom azt, hogy jeles tanuló voltam, hogy nagyon jól tudtam a tételeimet, de normális körülmények között egy erős hármast vagy egy négyest kaptam volna, na ez elhúzott, de nem vártam meg, még ki mondja azt, hogy megbuktat, hanem felálltam, kivettem erővel az ujjai közül a leckekönyvemet, mondtam, hogy viszontlátásra, és úgy bevágtam magam mögött az ajtót, hogy hullott a vakolat. És már egy óra múlva ki volt függesztve a parancs a rektori hivatalba, hogy ki vagyok rúgva. Na, ez volt az. Aztán...
A katonaság jött hamarabb, vagy pedig a cipőgyár?
Hazamentem a cipőgyár természetesen. Hát most ne lógjak ott az apám nyakán. Elmentem dolgozni, beálltam a cipőgyárba, hogy keressek is egy kis pénzt, mert dolgoztak ők mindketten, de olyan nyomorúságos kis fizetés volt, hogy hát ha valahova el akartam menni, a barátaimmal találkozni akartam, akkor nem tudtak a zsebembe szinte semmit tenni, legfeljebb úti költséget. Az se nagyon. Elmentem dolgozni, aztán májusban megjött a behívó, 72. májusába. Meg se próbáltam, nem is gondoltam rá, hogy kibújjak a katonaság alól. Mentem, fél évig kiképzést kaptam Ukrajnába, aztán vittek az NDK-ba.
Hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre az NDK-ban? Utána egy regénye is jelent meg erről a témáról, a tábori poston.
Igen, a tábori postában megírtam. Hát, amikor behívtak, arra nem gondoltam, hogy ott fogok végül kikötni. Szovjetunióban bárhol jobb lett volna, akkora volt ott a szigorúság. Nagy-nagy szigorúság volt. Egy légvédelmi rakétás alakulathoz küldtek. Tulajdonképpen ott oda képeztek ki vezetőgépésznek egy kilövőállomást, egy rakéta hordozó kilövőt vezettem, de hát nem volt alkalmam, hogy alaposabban elsajátítsam ezt a tudományt, és egy-két bakit elkövettem gyakorlatok közbe, ezért aztán hát kis hiány hadbíróság elé kerültem, de valahogy megúsztam, és akkor rájöttek arra, hogy sokkal nagyobb hasznomat veszik, hogyha beültetnek a kultúrterembe, és ott ilyen mindenféle plakátokat illatnak velem, meg falujúságokat, megtanultam szabványbetűvel írni, tussal, festékkel, és akkor ezt a munkát bízták rám inkább. Úgyhogy a szolgálatomnak a nagyobbik felét ezzel töltöttem, ezzel húztam ki. Thank you.
Németországból semmit nem látott?
Nem sokat. Egyszer elvittek bennünket a Dresdai állatkertbe, nem a képtárba, hanem az állatkertbe.
Ez is jól mutatja a rendszer.
Igen, csoportosan, és elvittek egyszer valahova egy egykori koncentrációs tábornak a területére, ahol hát azt, ami megmaradt ott, meg amit helyreállítottak belőle azért, hogy mutogatni tudják, azt nekünk is megmutatták. Ennyit láttam, meg hát utaztunk keresztül az országon többször is. Ugye Lengyelországon keresztül mentünk oda vonattal, és mikor 1973. augusztusába, szeptemberébe elvittek bennünket lőgyakorlatra, akkor Kazaksztánba kellett menni. Az meg egy jó kéthetes utazás volt, vonatozás. Két hétig egyfolytába mentünk. Mikor leszálltunk egy-egy megállónál a szerelvényről, akkor mozgott a talaj a lábunk alatt. Annyira el voltunk szokva a földön járástól. Tehát meg volt a lőgyakorlat, az ütegnek voltam a tagja, kiválóan teljesített, hát nekem ebben már semmi szerepem nem volt, engem már nem ültettek gépbe, és az alakulat parancsnok, tehát ami akkor brigádnak neveztük, ma pedig már tudom, hogy dandára megfelelője annak a katonai egységnek, tehát a dandár parancsnok mondta, hogy mindenkit szabadságra enged. És akkor két-három embert valóban még onnan a Szovjetunióból elküldtek szabadságra, aztán mire visszaértünk, akkorára kitört a második háború Izrael és az arab országok között, ez a Jom Kippuri eset, azt hiszem erről volt szó, és akkor elkezdték nagyon erőteljesen mondogatni, hogy bennünket oda fognak vinni, viszik a haditechnikát, a légelhárítást, a korszerű légelhárítást. Tehát akkor azt mondták, hogy ez a legkorszerűbb légelhárítási technika, amit mi kezeltünk, de aztán valahogy elmaradt, hála Istennek. Már olyan szóbeszédek is voltak, hogy egyeseket már behívtak, és szakértőként, civilként küldtek oda, úgyhogy ezeket az embereket civil ruhában fényképezték, tehát az úti okmányokhoz civilként kellett megjelenni, de elmaradt, nem került rá sor, és talán jobb is így.
A katonaságban milyen pozitív és milyen negatív élménye volt? Ha egyet-egyet ki tud emelni?
Hát ott találkoztam az örménybarátaimmal, a későbbi örménybarátaimmal, akikkel hosszú időn át tartottam még a kapcsolatot. Hát hosszú időn, egy másfél-két éven át még leveleztem velük, mikor ők is hazamentek. Azonban az volt a rossz, hogy még a kiképzőtáborban viszonylag sok magyar fiúval találkozhattam, és beszélgethettünk a szabadidőben, ott az NDK-ban bizony nem volt senki. Egyszer aztán ez a bizonyos dandárparancsnok, amikor bent járt a kaszárnyába, szemlét tartott, én ügyeletben voltam éppen, tisztelektem, jelentettem, és kérdezte, hogy tehát mondtam a nevemet. Ez furcsa volt neki, hogy Fábián, örmény vagy? Mondom, nem, magyar. Felkapta a fejét, és azt mondja az én közvetlen, az ütek parancsnokomnak, hogy ismeri, azt mondja, a törzsirodáról egy tisztet. Mondta a beosztását oroszul, amit én nem értettem meg, és azt mondta, hogy hát mondhatom az orosz kifejezés, hogy nácsfin, nácsálnyik finanszavég gyel. Tehát a pénzügyekkel foglalkozó törzstiszt volt. És mondtam, hogy én nem ismerem. Mondta a parancsnokomnak, hogy ismertessen meg vele. Vigyen oda hozzám, mutasson be neki, ha én magyar vagyok, mert ő is magyar volt.
Na, ez kedves.
De nem vitt. Nem törődött vele az én ütek parancsnokom. De egyszer fegyveres őrségbe készültünk, és jött egy szép barna arcú fes katonatiszt, aki ügyeletes tisztként állt szolgálatba, ő tartott szemlét az őrségbe induló személyzet fölött, mindenkihez odalépett, külön be kellett mutatkozni, nevet kellett mondani, és mondtam neki a nevemet, hogy Fábián. És azt kérdezte, hogy hová való vagyok. Mondtam, hogy Kárpátaljára. Azt is pontosabban hová. És akkor már tudtam, hogy kiről lehet szó, megszólaltam magyarul, hogy Tiszaújlakra mondom, őrnagy elvtárs. És azt mondta, hogy jó, azt mondja, az őrséget befejezted, ha vége lesz, utána keresd meg. Hát én meg is kerestem, és aztán hát többször találkoztunk, meghívott a lakására, ott volt a feleség, aki egy kisdobronyi nő volt, volt két gyerekük, akik hát óvodáskorúak voltak, de már velük csak magyarul beszéltek, és nagyon kedves, rendes volt hozzám, Antal Sándornak hívták, Csap melletti faluból, Szalókáról származott, és hát most halt meg nemrég, vagy két éve, mert hát nyilván én leszereltem 74 májusában, ők ott maradtak még egy darabig, aztán találkoztam vele Ungváron többször is, mert valahol Munkács vagy Ungvár közelébe helyezték, ott szolgált, és aztán őt elvitték Afganisztánba is 1980-ba, 81-be, úgyhogy ő Afganisztánba is ott volt, de hát nem vett részt a közvetlenül a harcokban, mivel mondom, hogy gazdasági dolgokkal foglalkozott, ez volt a szakterülete, és két kisfia közül az egyik katonatiszt lett, de nem ukrán, hanem orosz, Oroszországban szolgált, egy magas rangig vitte, azt hiszem, most már ő is nyugdíjas lehet. Tehát találkoztam vele többször, mikor a regényt megírtam, akkor elvittem nekik, akkor büszkék voltak rám. Feleség előbb halt meg, aztán pedig ő, most egy néhány éve.
Melyik német város mellett voltak?
Magdeburg közelébe, de csak közelébe, olyan 20-30 kilométerre lehetett. Hát ugye egy német település, Stác, két aval írták, annak a közelében, a határában volt az ütegünk felállítva, tehát mi határt védtük. Ezt a fegyverrendszert, ezt a légvédelmi fegyverrendszert valamikor csapatvédelemre fejlesztették ki, de hát békeidőben erre nem volt szükség, úgyhogy határszolgálatra állították, és német határon végigálltak az ilyen légelárító rakétás rendszerek. Ott voltunk Stác nevű település közelébe, ott volt még egy másik település, ahol szintén állomásozott egy egységünk, Gardelegen volt.
Visszatérve még a 70-es évekre, az 50 évvel ezelőtti Ungvár milyen volt? Hogy látja egyetemista szemmel, mennyibe volt más az az Ungvár, mint most?
Hát nagyon szép kis város volt, én nagyon kedveltem. Nagyon kedveltem Ungvárt.
El kell mondanunk a hallgatóknak, hogy Nyíregyházán vesszük fel a megyei könyvtárban ezt a beszélgetést, és Ungvárt és Nyíregyházát nagyon sokszor összehasonlítják.
Igen, nagyságra körülbelül azonosnak lehet mondani a két települést. Ungvár viszont, Ungvár nagy része dombokon terül el, és ez különös hangulatot ad. Ugye a görög-katolikus püspöki palota, az is egy dombon helyezkedik el, Ungvár egyik építészeti látványos jelképe, aztán nem messze tőle ott van a vár, az Ungvári vár, a Bercsényiek fészke, és aztán több olyan városrésze van Ungvárnak, amelyet nagyon kedveltek. Abban az időben már kezdett a turizmus működésbe jönni, kezdett beindulni. De mint egyetemi város, hogy egyetemi város volt, azt hiszem, annak köszönheti, nagyon sokan állították azt, hogy a legszebb lányok Ungváron vannak, egész Közép-Európát tekintve. Valaki azzal magyarázza, mert nagyon sok felől érkeztek az emberek, nagyon kevert volt a lakossága, és ez a keveredés az okozhatta azt, hogy a nők különösen szép arcúak és szép alakúak voltak. Ma Ungvárnak annyira megnőtt a lakossága a belső menekültek által, hogy tehát alig élhető, ezt mondják sokan, arra panaszkodnak. Már régen voltam Ungváron, egy másfél éve is van, hogy ott jártam utoljára, de Ungvár élhetetlenné vált gyakorlatilag. Rengeteg a belső menekült, ezek között nagyon sok a gazdag, vállalkozásokat indítottak, a vállalkozásokhoz belső Ukrajnából munkaerőt hoztak, tehát nagyon megváltozott etnikailag is Ungvár lakossága. Abban az időben, amikor én ott tanultam, egy olyan 8-10%-a még magyar nemzetiségű volt, munkácsnak talán valamivel több, de ez most már, ezeket a statisztikai adatokat most már el kell felejtenünk.
A Ungvári második egyetemi kirúgása után hogyan sikerült mégis visszajutni, és a verses kötetei mikor kezdtek el megjelenni?
Hát ez 87-ben történt az én második kirúgásom, de 88-ban már éreztük, hogy közeleg a rendszerváltozás. 86-ban ugye Csernobilt nem szívesen emlegetjük, de bekövetkezett. És ezt már valami olyasféle előjelnek tekintettük, hogy a szovjet birodalom ropog, inog. Aztán, amikor megjöttek a hírek arról, hogy a krími tatárok lázadoznak, tüntetnek, vissza akarnak térni a szülőföldjükre, akiket kitelepítettek, meg amikor a nagyobb közlekedési balesetekről, tehát elsüllyedt a Nahimov tengerjáró luxushajó, meg nagy hatalmas vonatbalesetek is történtek, és amikor ezekről hírtattak, korábban nem tudhattunk volna ezekről az eseményekről, eltitkolták volna, de amikor hírek jöttek róla, akkor már egyre érezhető volt, hogy inog a szovjet birodalom. És hát ami aztán be is következett. 1987-ben azt hiszem Gorbacsov még megpróbálta menteni, ami menthető. Volt egy utolsó nagy országos pártértekezlet, pártkongresszus, ahol felszólalt, és a baltikumi képviselőknek azt ajánlotta fel, hogy föderációt kell létrehozni, föderációvá kell átalakítani a Nagy Szovjetuniót, amely a szovjet köztársaságok szövetsége volt, tehát föderációvá nyugati mintára, és a nemzetiségeknek pedig meg kell adni az önrendelkezési jogot. Most ezen neki buzdulva Kárpátalján el is indult egy próbálkozás, hogy a kárpátai magyar autonóm körzetet megszervezzük, vagy létrehozzuk. Össze is állt rögtön egy bizottság, amely kidolgozta az alapszabályt, de 88 végén már a társadalmi mozgolódás olyan szintű volt, hogy már arról beszéltünk, hogy létrehozzuk a társadalmi érdekvédelmi szervezetet, amelyet nem egészen így képzeltünk el, de ukrán mintára, meg tehát az ukránok is talparáltak, az ukrán anyanyelvi mozgalmak, volt egy ukrán anyanyelvi mozgalom, a Sevcsenkó Társaság, ők biztattak bennünket is Rungváról, hogy mi is követeljük a magunk jogait, és 1989. februárjában meg is alakult a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség. Ott voltam az alapító értekezleten, sőt a kezdeményező csoportban is benne voltam többet magammal, és hát elindult ez a mozgalom.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben folytattuk a Kossuth-díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünket az Írók Szovjet Barát és Magyar Érzelmű csoportjáról, az 50 évvel ezelőtti Ungváról, az NDK-ban végzett katonai szolgálatáról és a rendszerváltás előtti magyar autonómiai törekvésről. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink! Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa a katolikus egyetemistákhoz elkötelezett, felelős jelenlét globális és helyi szinten. Ferenc pápa: a szervezett bűnözés mély sebet ejt a társadalmon. pápai jóváhagyás, nincs akadálya a medjugorjei Mária kegyhely működésének.
Ferenc pápa a katolikus egyetemistákhoz. Elkötelezett, felelős jelenlét globális és helyi szinten. A Szentatya pénteken reggel fogadta Pax Romana Nemzetközi Katolikus Egyetemi Mozgalom 85 fős küldöttségét a konzisztórium teremben.
Il vostro impegno a promuovere la giustizia sociale e lo sviluppo umano integrale.
Beszédében a társadalmi igazságosság és az emberi fejlődés előmozdítására buzdította őket, amelynek alapja a katolikus hit és az Istennek az emberi család iránti szeretettervével harmonizáló világlátás. A Pax Romana Nemzetközi Katolikus Egyetemi Mozgalom 1921-ben született a svájci Fribourgban azzal a céllal, hogy tanúságtételével evangelizálja az akadémiai világot. A 2018-as ifjúsági szinódus tanításával fordult a pápa a diákokhoz és oktatókhoz. Legyetek a szeretet és a szolgálat forradalmának főszereplői. Jelenlétük és tevékenységük az akadémiai környezetben, a munkahelyeken vagy a városok utcáin azt szolgálja, hogy együttérzőbb, harmonikusabb és testvéribb világot építsenek, mint ami a mozgalom franciaországi, tájföldi és kenyai központjaiban is történik.
Il vostro movimento prepara i giovani ad approfondire la comprensione delle più urgenti questioni sociali del nostro tempo.
A globális jellegű és egyúttal helyi elkötelezettség iránti fogékonyság felkészíti a fiatalokat arra, hogy elmélyítsék korunk legsürgetőbb társadalmi problémáinak megértését, és képessé teszi őket arra, hogy mint evangéliumi kovász hatékony változás mozdítsanak elő a közösségeikben. A Szentatya arra kérte őket, hogy egyénileg és közösségileg is vegyenek részt az egyház szinodális útján, amely együttes haladásból, meghallgatásból, részvételből és elkötelezettségből áll, mindez pedig párbeszéd és a Szentlélek vezette megkülönböztetés révén történjék. Ugyanakkor a küszöbön álló 2025-ös szent év a személyes megújulás és a lelki gazdagodás különleges alkalmát kínálja fel mindenkinek az egész egyházzal való egységben. A hívek áthaladása a Szent Kapunit Rómában és az összes helyi egyházban arra emlékeztet minket, hogy mindnyájan zarándokok vagyunk, mindnyájan úton vagyunk az Úr Jézussal való mélyebb egyesülés és a rendelkezésre állás hivatása jegyében, amely kegyelmével megváltoztatja az életünket és a világot, amelyben élünk. A pápa reméli, hogy római találkozójuk megújult inspiráció forrása lesz számukra, hogy a béke, a harmónia, az igazságosság, az emberi jogok érdekében dolgozzanak az irgalom jegyében, majd mindnyájukat Szűz Mária, a béke királynője közbenjárására bízta.
Ferenc pápa, a szervezett bűnözés mély sebet ejt a társadalmon. A pápa üzenetet küldött egy konferencia résztvevőinek, amelynek középpontjában a maffiától elkobzott vagyon a társadalom javára történő felhasználása áll. A szervezett bűnözés csapás férfiak és nők milliói ellen, akiknek joguk van ahhoz, hogy méltósággal éljék le életüket és neveljék fel gyermekeiket, éhezéstől, valamint az erőszak, az elnyomás vagy az igazságtalanságtól való félelem nélkül. Ferenc pápa így fogalmazott csütörtökön a Libera Egyesület által szervezett konferenciára küldött üzenetében. Az esemény a konferencia a maffiától elkobzott vagyonok társadalmi felhasználásáról címet viselte. A pápa üzenetében megjegyezte, hogy a szervezett bűnözés sebet ejt a társadalmakon szerte a világon, és globális reakcióra szólít fel e transznacionális probléma kezeléséhez. Rámutatott, hogy a maffiák elleni küzdelem a nemzetközi közösség előtt álló egyik legfontosabb kihívás. A nemzeti rendőri erőknek határokon átnyúlóan együtt kell működniük a szervezett bűnözéssel foglalkozó csoportok vagyonának azonosítása és visszaszerzése érdekében, nyomatékosította. Azonban szem előtt kell tartani, hogy a vagyon visszaszerzés nem korlátozódhat erre a bűnözéssel kapcsolatos politikai célkitűzésre, hanem ösztönöznie kell a közjó helyreállítását és újjáépítését. Ferenc pápa szerint a szervezett bűnözés brutalitása támadja a közjót, a társadalmilag peremre szorult csoportokat, amelyek különösen kiszolgáltatottak. Nem lehetséges és nem is tolerálható, hogy elfelejtsük ezeket az áldozatokat, mert csak rájuk gondolva lehet felfogni a szervezett bűnözés által okozott károkat, mutatott rá Ferenc pápa üzenetében. Méltatta azt az olasz modellt, amely az elkobzott bűnözői nyereséget az áldozatoknak és a társadalomnak okozott károk helyreállítására fordítja. Arra kérte a konferencia résztvevőit, hogy összpontosítsanak mindenki javának sürgős visszaszerzésére, ahol mindenki számít, és senkit sem selejteznek le, ahol az emberi méltóság szolgálatában indított közös projekt felülmúlja mindegyik egyedi összegét. Ferenc pápa végül azzal zárta üzenetét, hogy mindenkit arra hívott, soha ne veszítse szem elől az áldozatokat és a közösséget, amikor egy jobb világot akarnak építeni.
Pápai jóváhagyás. Nincs akadálya a medjugorjei Mária kegyhely működésének. Ferenc pápa jóváhagyta a hittani dikasztérium dokumentumát, amely nem nyilatkozik a természet felettiséggel kapcsolatban, de elismeri azokat a bőséges lelki gyümölcsöket, amelyek a béke királynője plébánia kegyhelyhez kötődnek, illetve összességében pozitív döntést hoz az üzenetekről, bár néhány pontosítással él. Elérkezett az idő, hogy lezárjuk a medjugorjei spirituális jelenséggel körüli hosszú és összetett történetet. Olyan történetről van szó, amelyben püspökök, teológusok, bizottságok és elemzők eltérő véleményeik követték egymást. E szavakkal kezdődik a jegyzet, melyet Viktor Manuel Fernández bíboros és Armando Matteo atya, a hittani dikasztérium prefektusa és titkára tett közé. A béke királynője címmel, amely a medjugorjei lelki tapasztalatról szól. Ferenc pápa augusztus 28-án jóváhagyta a szöveget, amely elismeri a medjugorjei tapasztalathoz kötődő spirituális gyümölcsök jó mi voltát, felhatalmazza híveket arra, hogy részt vegyenek benne, az ilyen jelenségek megkülönböztetésére vonatkozó új normák alapján, amennyiben sok pozitív gyümölcsöt hozott, és Isten népe körében nem terjedtek ezzel kapcsolatban negatív vagy kockázatos hatások. Összességében pozitív az üzenetekre vonatkozó ítélet is, bár bizonyos kifejezéseket pontosít. Aláhúzza továbbá, hogy a jegyzet végkövetkeztetései semmilyen módon nem vonják magukkal az állítólagos látnokok erkölcsi megítélését, és hogy a lelki ajándékok egyébként sem kívánják meg szükségszerűen az érintett személyek erkölcsi tökéletességét ahhoz, hogy hassanak. A medjugorjei jelenségekhez kötődő helyszínekre a világ minden részéről érkeznek zarándokok. A pozitív gyümölcsök mindenek előtt az egészséges hitélet gyakorlásának elősegítésében nyilvánulnak meg az egyházi hagyománynak megfelelően. Bőséges megtérések olyan személyek részéről, akik felfedezték a hitet vagy újra rátaláltak. Visszatérés a gyónáshoz és a szentségi áldozáshoz. Számos hivatás, sok házastárs kiengesztelődése és a házas élet, a családi élet megújulása. Meg kell említeni, hogy ezek a tapasztalatok elsősorban olyan zarándoklatok keretében történnek, amelyeket az eredeti események helyszínére szerveznek, és nem a látókkal való találkozások során, hogy jelen legyenek az állítólagos jelenéseknél. Nagyszámú gyógyulásról is tudunk. Hercegovina kisfalujának plébániája, a szentségimádás, az ima, szemináriumok, lelki gyakorlatok, ifjúsági találkozók helyszíne, és úgy tűnik, hogy Medjugorjéba az emberek főleg azért mennek el, hogy megújítsák hitüket, nem pedig konkrét kérések ügyében. Karitatív cselekedetek is születtek, amelyek árvákkal, kábítószerfüggőkkel, fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, valamint ortodox keresztények és muzulmán csoportok is jelen vannak. A hittani dikasztérium jegyzete ezután megvizsgálja az üzenet központi vonásait, a béke üzenetével kezdve, amelyet nem pusztán a háború hiányaként értelmezünk, hanem spirituális, családi és társadalmi értelemben is. Az eredeti cím, amelyet a szűzanya önmagára használ, éppen a béke királynője. Én úgy jelentem meg itt, mint a béke királynője, hogy mindenkinek elmondjam, a béke szükséges a világ üdvösségére. Csak Istenben találjuk az igazi örömet, amelyből a valódi béke ered. Ezért kérem a megtérést. Ez a béke a megélt karitatív szeretet gyümölcse, amely magában foglalja a szeretetet azok iránt is, akik nem katolikusok. Ez az aspektus jobban érthetővé válik Bosznia ökumenikus és vallásközi kontextusában, amelyet egy erősen vallási elemekkel bíró szörnyű háború sújtott. Gyakran fölmerül a felszólítás, hogy bizakodva hagyatkozzunk Istenre, aki szeretet. Fölismerhetünk egy központi elemet az üzenetekben, amelyekben a szűzanya nem önmagát állítja a középpontba, hanem teljesen az Istennel való egységünkre törekszik. Ezen túlmenően Mária közbenjárása és működése egyértelműen Jézus Krisztus, a kegyelem és minden ember üdvössége szerzőjének alárendelve tűnik fel. Mária közbenjár, de Krisztus az, aki erőt ad nekünk, ezért minden anyai működése abban áll, hogy minket ösztönöz, hogy Krisztus felé haladjunk. Ő fogja megadni az erőt és az örömet ebben az időben. Én közel vagyok a közbenjárásommal. Sok más üzenet is arra szólít, hogy ismerjük fel. Fontos kérnünk a Szentlélek segítségét. Az emberek tévednek, amikor csak a szentekhez fordulnak, hogy kérjenek valamit. Fontos, hogy imádkozzunk a Szentlélekhez, hogy leszálljon ránk. Ha velünk van, mindenünk megvan. Az üzenetekben továbbá folyamatos felszólítást találunk arra, hogy felhagyjunk a világias életstílussal, és hogy ne ragaszkodjunk túlságosan a földi javakhoz, gyakran a megtérésre szólítanak, ami lehetővé teszi a valódi békét a világban. Éppen a megtérésben látjuk a medjugorjai üzenet lényege. Állandó ösztönzés van az üzenetekben arra is, hogy ne becsüljük alá a rossz és a bűn súlyosságát, és vegyük nagyon komolyan Isten hívását a gonosz és a sátán befolyása elleni küzdelemre, amelyet a gyűlölet, az erőszak, a megosztottság eredeteként jelöl meg. Alapvető az ima és a bőj szerepe is, mint ahogy a szentmise központisága, a testvéri szeretet közösség fontossága, valamint a lét végső értelmének az örök életben való keresése is. A dokumentum második fele aláhúzza, hogy néhány kevés üzenet eltávolodik az eddig felsorolt tartalmaktól. Tehát azért, hogy elkerüljük ennek a medjugorjai kincsnek a megromlását, tisztázni kell néhány lehetséges zavart, ami kisebb csoportokat arra vezethet, hogy kiforgassák ennek a lelki tapasztalatnak az értékes lehetőségét. Ha egyes üzeneteket részlegesen olvasunk, úgy tűnhet, hogy azok zavaros emberi tapasztalatokkal vannak összefüggésben, teológiai szempontból pontatlan kifejezésekkel, vagy nem teljesen törvényes érdekekkel függnek össze, még ha a bizonyos tévedéseket nem rossz szándék vezérel, hanem a jelenség szubjektív értelmezése. Egyes esetekben a szűzanyát úgy tűnik, mintha irritálna az, hogy nem követték útmutatásait, ezért fenyegető jeleket mutat, vagy lehet, hogy nem fog többet megjelenni. Valójában azonban más üzenetek a helyes értelmezést nyújtják. Hamis proféták azok, akik katasztrófákat jósolnak. Ők azt mondják, ebben az évben, ezen a napon katasztrófa lesz. Én mindig azt mondtam, hogy akkor jön el a büntetés, ha a világ nem tér meg. Ezért mindenkit megtérésre szólítok. Vannak továbbá olyan üzenetek a plébánia számára, amelyekben a szűzanya úgy tűnik, hogy szeretné ellenőrizni a spirituális és lelkipásztori folyamat részleteit, olyan benyomást keltve, mintha aki a résztvevő rendszeres szervezetek helyébe akar lépni. Máskor az üzenetek meghallgatását és elfogadását súlykolja, amit valószínűleg az állítólagos látnokok szeretete és nagylelkű buzgalma okoz, akik jóindulatúan attól tartottak, hogy figyelmen kívül maradnak a szűzanya felhívásai a megtérésre és a békére. Ez a sürgetés akkor válik problematikusabbá, amikor az üzenetek valószerűtlenül természetfeletti jellegű kérésekre utalnak, mint amikor a szizonya parancsokat ad dátumokra, helyszínekre, gyakorlati kérdésekre vonatkozóan és hétköznapi kérdésekről dönt. Valójában maga a szűzanya teszi viszonylagossá az üzeneteket azzal, hogy a Szentírásban kinyilatkoztatott ige értékének rendeli alá azokat. Ne kutassatok rendkívüli dolgok után, hanem inkább fogjátok az evangéliumot, olvassátok, és akkor minden világos lesz előttetek. Miért kérdeztek annyit? Minden válasz az evangéliumban van. Ne higgyetek azok hangoknak, akik hamis dolgokról, hamis világosságról beszélnek nektek. Ti gyermekeim, térjetek vissza a Szentíráshoz, szólnak a szűzanya üzenetei. A jegyzetben problémásnak jelölik meg azokat az üzeneteket is, amelyek a szűzanyának olyan kifejezéseket tulajdonítanak, mint az én elképzelésem, az én tervem, mert ezek a kifejezések megtéveszthetnek. Valójában mindaz, amit Mária véghez visz, mindig az Úr tervét és az ő üdvözítő isteni tervét szolgálja. Mint ahogy nem szabad tévesen olyan helyet tulajdonítani Máriának, amely egyedül és kizárólag az emberré lett Isten fiát illeti. A hittani dikasztérium ezért aláhúzza, hogy a következő üzenetet lehet a Medjugorjén keresztül érkező evangéliumi javaslat összegzésének tekinteni. Szeretnélek egyre közelebb juttatni benneteket Jézushoz és az ő megsebzett szívéhez. Jól lehet, ez nem vonja magával a természetfeletti jelleg megállapítását, és emlékeztetve arra, hogy senki nem köteles hinni benne, a nihil obstat, nincs akadálya, amit a mosztárdurnói püspök kimondott a szentszékkel egyetértésben, azt jelzi, hogy a hívek pozitív ösztönzést kaphatnak keresztény életük számára ezen a lelki élményen keresztül, és engedélyezi annak nyilvános kultuszát. A hittani dikasztérium jegyzete pontosítja továbbá, hogy a medjugorjai üzenetek nagy részének építő szövegként való pozitív megítélése nem hozza magával közvetlenül természetfeletti eredetük elismerését. És noha, tudva levőleg, vannak különböző vélemények bizonyos tények hitelességét illetően, vagy ennek a lelkélménynek egyes aspektusaira vonatkozóan, azoknak a helyszíneknek az egyházi felelőseit, ahol ez jelen van, arra szólítják, hogy becsüljék meg a lelkipásztori értékét, és segítsék elő ennek a lelki tapasztalatnak a terjedését. Mindazonáltal valamennyi megyés püspöknek joga van arra, hogy óvintézkedéseket hozzon olyan esetben, ha személyek vagy csoportok nem megfelelően használva föl ezt a spirituális jelenséget tévesen cselekednek. A dikasztérium végezetül arra szólítja mindazokat, akik Medjugorjébe mennek, hogy fogadják el. A zarándoklatokat nem azért teszik, hogy az állítólagos látnokokkal találkozzanak, hanem hogy találkozzanak Máriával, a béke királynőjével.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Pitty-pong. Kezed felé, kezed hajad felé, kezed hajad szemed felé. Kezed, hajad, szemed, szoknyád felé, mit kapkodok, mindegyre kérded, hol bosszús hangosan, hol fejcsóválva némán. Miért nem szelíden, simogatva, ahogy szokás, ahogy mások teszik, miért kapkodva, csillogó szemekkel, és mit nevetek hozzá, szemtelenség, ilyen csúnyán, fülsértő élesen. Hely, rögtön itt hagysz, vagy kezemre ütsz, pitty-pong, ne hagyj itt, inkább megmondom, megmondom, várj. Füledbe súgom, hajtsd félre azt a tincset. kezed felé, kezed hajad felé, kezed hajad szemed felé, kezed hajad szemed szoknyád felé, mi kapkod így? Hát mégse jut eszedbe, mi kapkod így? Még mindig nem tudod, pedig így bosszus arccal próbálod elhárítani, akkor is hajad szemed szoknyád lefogva. Borzót felé, borzót bibét felé, borzót bibét szárad felé, borzót bibét szárad szirmot felé, mi kapkod így pitypang? A szél, a szél, a szemtelen bolond szél, vígan visítva bosszúságodon, pitypang, mi lesz? Ez még csak a szellő, ez még csak kapkod és fütyörész, de én még nem is beszéltem neked a családomról, hallod-e, hé? Füttyös zivatar úr volt az apám, anyám a híres arkanzasi tájfun, tölcsérvihar a sógorom, pitypang pehely, kavarogtál már ziláltan alélva felhőbe fúró forgó szél tetején. Jobb lesz, ha nem ütsz a kezemre.
Karinti Frigyes Pitypang című versét Kálmán György előadásában hallották. Karinti Frigyes 1887. június 25-én született Budapesten, 1898 és 1900 között kezdett írni színműveket, kalandos történeteket, verses meséket, emellett naplót vezetett. 15 éves volt, amikor a Magyar Képes Világ folytatásokban közölte a NASZ utazása a Föld középpontján keresztül című regényét, érettségi után matematika-fizika szakon, a bölcsészkaron és a sebészeten is hallgatott egyetemi előadásokat. Noha diplomát soha nem szerzett, egész életében élénk érdeklődéssel és feltétlen tisztelettel fordult a tudományok felé. 1906-ban az Újság című lap munkatársa lett. A következő években sorra jelentek meg írásai különböző budapesti folyóiratokban, de az ismertséget az Így írtok ti című paródia kötet hozta meg számára 1912-ben. Az olvasóközönség többnyire irodalmi karikatúráit ismeri, ám életműve ennél jóval tartalmasabb és sokrétűbb. Újságírói munkássága jelentős, sikeres volt színpadi szerzőként és költőként is. Számos ismert mű fordítása kötődik a nevéhez, köztük a legnépszerűbb a Mici Mackó. 1935-ben Baumgarten díjjal jutalmazták, a következő évben agydaganatot diagnosztizáltak nála. Stockholmban megoperálták, ezzel kapcsolatos élményeiről és gondolatairól írta Utazása a koponyám körül című regényét. Karinti Frigyes 1938. augusztus 29-én hunyt el.
A nap imája.
Arcodat keresem, Uram Istenem! Taníts meg engem, miképpen kereselek és hol talállak! Te alkottál, Uram, és újjá alkottál. Ami bennem jó, az mind te tőled van. Mégsem ismerlek még igazán. Képedre és hasonlatosságodra alkottál, hogy képes legyek rád gondolni és téged szeretni. Önj szívünkbe a szeretetet, azt a szeretetet, mely hozzánk való szeretetedből forrásozik, hogy tudjunk másokat úgy szeretni, ahogyan te minket. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!